Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Itt Balló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gájer László atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar tanszékvezető egyetemi tanárával, Keresztes Szilvia beszélget.
Hogyan vezet az életünkben egy bibliai idézet? Mi az, amit mond nekünk talán a mindennapokban? Hogyan segíthet bennünket? És mi a személyes kötődésünk egy ilyen mondathoz? Többek között erről is beszélgetünk most a Mária Rádió stúdiójában Gájer László atyával, akit sok szeretettel köszöntök.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
A rádió hallgatókat köszönti a műsorvezető Keresztes Szilvia. László atya, hát nagyon örülök, hogy végre tudunk beszélgetni itt a stúdióban. Én azt gondolom, hogy az életének fontos olyan szakaszai, állomásai voltak, amit mindenképpen jó nekünk is hallani, és mindenképpen szerintem tanulhatunk belőle. Ez a választott mondat mi a Szentírásból? Talán kezdjünk ezzel.
Igen, én egy olyan szentírási mondatot hoztam, amivel elindíthatnánk ezt a beszélgetést, ami a szentelési jelmondatom, és talán hát elég karakteres is ez a mondat, és mivel akkor is és azóta is meghatározza az életemet, azt hiszem ezt jó idehozni. A szentelési jelmondatot mindig a papszentelésen az újmisés szentképre szoktuk rányomtatni, és amikor én a sajátomat hát próbáltam rányomtatni, akkor egy kicsit meg kellett szerkeszteni az újmisés szentképet, azért, mert egy kicsit hosszú ez a mondat. A Máté evangélium 13. fejezetéből választottam akkor egy mondatot, amely a következő: mennyek országa hasonlít a szántóföldbe rejtett kincshez, amit egy ember megtalált, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. Hát ez a mondat, és erről tudni kell, hogy Jézusnak egy kettős példabeszéde ez, vagy kettős hasonlata ez, mert a szántóföldbe rejtett kincs után ott van az igazgyöngy, amit szintén ugye egy kereskedő kereste a legszebb igazgyöngyöt, megtalálta a legszebbet, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette az igazgyöngyöt. De nekem ebből a kettős példázatból az első tetszett jobban. Azért, mert benne van az, hogy el kell menni, és el kell adni mindent, ami van. De a kincset, ami a földben van, azt megvenni nem lehet, mert aki megtalálta a kincset, az végül csak a szántóföldet tudta megvenni. Tehát benne van az, hogy a kincset, ami nyilván az Isten országa, mert ezt jelképezi a példázat, azt megvásárolni nem lehet. De az, hogy odáig eljussunk, azért el kell menni és el kell adni mindent, amink van. És ez engem akkor nagyon megérintett. Van a Szépművészeti Múzeumban Budapesten erről egy félig Rembrandtnak tulajdonított kép, amit mindig megnézek, ha arra járok, mert visszaidézi bennem azokat az érzéseket, amiket ez a mondat kiváltott. Azt tudnélik, hogy amikor én már a papszentelésre készültem, akkor nagyon erősen éreztem annak a súlyát, hogy mindent oda kell adni. És 2002-ben 18 évesen jelentkeztem kispapnak, akkor nagyon nagy lendülettel, nagyon lánglelkűen, tiszta szívűen, és hát 6 évig készültünk ugye a szemináriumban a papságra, és ezt a 6 évet nagyon nehezen éltem végig. Tehát ez a 6 év nekem egy próbatétel volt. Én ezt mindvégig tudtam a 6 év alatt, hogy nekem papnak kell lennem. Ez az egy bizonyosságom, vagy talán kettő. Az az bizonyosságom, hogy Isten van, Isten szeret engem. Tehát egy hitbeli bizonyosságom volt, és egy másik bizonyosságom, hogy nekem papnak kell lennem. Ezt abból tudtam, hogy amikor én Istennek igent mondtam 17 éves koromban egy imádságban, arra, hogy Uram, ha te ezt szeretnéd, akkor én megpróbálom, akkor engem eltöltött egy nagyon nagy nyugalom. És az a nyugalom, amit akkor éreztem, amikor én Istennek először igent mondtam 17 éves koromban, az a nyugalom bizonyos értelemben engem mind a mai napig kísér. Tehát nem tudom megmondani, hogy mi ez egy alaphang, ami engem mind a mai napig kísér, hogy nekem itt a helyem, hogy nekem nincs máshol helyem, hogy nekem ez az otthonom. És azt én nagyon jól tudtam, attól kezdve, hogy ezt az imádságos tapasztalatot megéreztem 17 évesen, hogy nekem papnak kell lennem. Én csinálhatok mást is, csak akkor mindig ezt fogom keresni. Minden másba ezt fogom keresni. Tehát ez a nem volt hova mennem. És a készületnek az ideje, hogy említettem, 18-tól 24 éves koromig, ez a 6 év, ez nekem nehezen telt. Én egy, talán én szabad lélek vagyok, én nem szerettem bezárva lenni, engem feszélyezett az a légkör, ahogy készültünk, és ez tudom nehéz, és a szeminárium az sokszor nehéz. Ez valószínűleg az én hibám leginkább, hogy én nehezen alkalmazkodtam ehhez. És amikor a papszentelés előtt álltunk, akkor éreztem, hogy nem tudom, hogy mi jön ez után. Nem tudom, hogy könnyebb lesz, vagy nehezebb. Lehet, hogy az egész életem nehéz lesz, de nekem nincs hova mennem. Tehát, hogy nekem itt a helyem. És akkor jött ez az idézet, hogy mindent oda kell adni. De a kincs az, amiénk lesz a végén. És ez tartozik nagyon szorosan egy másik idézet is, ami a János evangéliumból van, Jézusnak a nagy eukarisztikus beszéde végén, a 7. fejezetből, ami arról szól, hogy a csodálatos kenyérszaporítás után Jézus körül ezrek voltak, és amikor elmondja a kenyérszaporítás után a nagy beszédet az élet kenyeréről, akkor szépen eloldalognak az emberek, és nem maradott már senki. És csak néhány apostol marad, akiktől Jézus a végén rezignáltan megkérdezi, hogy ti is el akartok menni. És akkor Simon Péter válaszol a többiek nevében, néhányuk nevében, akik ott maradtak. Ez mondja, Uram, kihez mennénk? Tied az örök életet adó tanítás. Mi hittük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Tehát, hogy nincs hova menni. És én ezt éreztem akkor, hogy el kell adni mindent, ami van, és meg kell venni azt a szántóföldet, és akkor enyém lesz a kincs is. És ebben a bizonyosságban, hát kértem a papszentelésemet, és hát azt elmondhatom, hogy ami azóta történt, 12. esztendeje vagyok pap, az ezerszeresen kárpótolt. Mindenért, ami nehézség volt, tehát már ezen a világon ezerszeresen kárpótolt. Tehát nagyon gyönyörű papi időszak van mögöttem. De tény, hogy ez a bibliai idézet a fájdalomból született.
Azt mondta, hogy ez a két bizonyosság megvolt az életében, hogy erre a hivatásra szeretne menni, e felé szeretne menni, meg hogy Isten van. Na most az az bizonyosság, hogy Isten van, az nem mindenki számára olyan egyértelmű. Gyerekkorából honnan kapta ezt a bizonyosságot, és kitől?
Hát az biztos, hogy én egy katolikus családban nőttem föl. Az én családom becsületes volt, jártunk hetente templomban. Elég jó közösségi élet volt gyermekkoromban, ahol felnőttem. Én Szombathely mellett nőttem fel, Gencsapátiban. És ott hát nem is elég jó, nagyon jó közösségi élet volt. A plébánia nagyon jól működött. Egy fiatal atya felpestítette az életet, és én nagyon jó hittapasztalatot kaptam gyerekkoromban. De ahogy visszaemlékezem, ezt nagyapám mondta a halálos ágyán, vagy az élete végén, 17 éves koromban halt meg, hogy ebből a gyerekből pap lesz. Ő még nem tudta akkor. Ebből a gyerekből pap lesz, mert ez nem érdekli semmi más. Én azt hiszem, hogy úgy átlagos gyerekként éltem gyermekkoromban, de hogy visszaemlékszem kiskoromra, hogy mindig ezekkel a dolgokkal foglalkoztam. Én nem nagyon tudtam még mindent, nem értettem a hitnek a dolgait, de kicsi koromtól kezdve vonzódtam az ilyen tárgyakhoz, az ilyen helyszínekhez, a minisztráláshoz, a templomhoz. Tehát valahogy a lelkem vonzódott ehhez. És 14-15 éves koromban pedig tényleg úgy felnőtt, mondhatom, hogy felnőtté vált a hitem. Tehát talán nem túlzok, ha azt mondanám, hogy egy megtérésem estem át, mert a gyermekkori hitem, ami automatikus és a szülőktől kapott volt, az ott a sajátom lett, és bekapcsolódtam a plébánia közösségi életébe, lelki gyakorlatokat szerveztünk, lelki gyakorlatokra jártunk, táborokat, hittantáborokat, és egy nagyon mély lelki életet kezdtem élni 14-15 éves koromban, nagyon mély imádságos életet kezdtem élni. Nem tudom, hogy miért. Én ezt ajándéknak tudom be, hogy az ember olyan, hogy biztosan van egy jelleme, egy lelki alkata. És nem csak az én hősiességem, hogy én pap lettem, hanem olyan a lelki alkatom, hogy én itt otthon érzem magam. És én mindig ezek a kérdések motiváltak. És gondolkodtam azon sokszor, hogy mit csinálnék, ha nem pap lennék. Biztos valami szép, valamilyen lírai, vagy valamilyen elméleti szakmát, tehát tudom én, tanítanék valahol, vagy ilyesmi, de nem ez az igazi, mert nem ez érdekel, hanem engem a végső kérdések érdekelnek. Tehát én a legboldogabb voltam, amikor azt mondhattam 17 éves koromban, hogy én mindent Istennek adok. Ez engem felszabadított. Ez engem nem megijesztett, hanem felszabadított, hogy mindent neki adok. És tehát az egész, a hit, az biztos a családból is van, de van egy lelki alkat is, amit én Istentől kaptam. Tehát az, hogy én nekem hitbeli kételyem még soha nem volt, lehet, hogy lesz, de eddig még soha nem volt, az biztos Isten ajándéka. De hogy nekem olyan, hogy én elgondolkozom azon, hogy van-e Isten, vagy hogy jelen van-e az Eukarisztiában, vagy bármi, hogy megváltott minket. Olyan volt, hogy ezeket megpróbáltam megérteni racionálisan, megpróbáltam utána olvasni, megmagyarázni, de az, hogy kételkedtem volna ebben, nekem ilyen soha nem volt, és ez biztos ajándék is, és mondom, lehet, hogy még lesz is ezután olyan, hogy kételkedem, de eddig nem volt. És az azt hiszem, hogy megint csak megerősíti azt, hogy én jó helyen vagyok, hogy ilyen a lelkem, itt a helyem. Tehát Isten biztos nem hív meg olyan dologra bennünket, ami gyökeresen ellenkezik a jellemünkkel. Tehát biztos, hogy nem hív olyanra. Tehát valahol a hivatás azt jelenti, hogy megtalálom azt, ami nekem való, ami hozzám illik. Az az Istentől kapott hivatás. De sosem hittem abban, hogy van olyan hivatás, amit Isten előre megálmodott rólam, és ha én azt be nem teljesítem, akkor boldogtalan ember leszek. Ebbe sose hittem, hanem azt láttam, hogy Isten nagyon figyel arra, hogy milyen vagyok, ilyennek alkotott, és hogy meg fogom találni azt az utat. Az, hogy én itt vagyok, nem azért, mert féltem Istentől, hanem azért, mert itt érzem otthon magam, itt jó. Tehát azért vagyok pap, mert jó. Ilyen a lelkem.
Olyan érdekes, hogyha nem egy olyan helyzetben vagyunk, ami mondjuk számunkra a mi lelki alkatunkhoz illik, akkor soha nem lehet tudni, hogy akkor vagyok erős, ha kiszállok, vagy akkor vagyok erős, hogyha csinálom tovább.
Nem, én nem, tehát annak nem vagyok a híve, hogy az ember gyakran, bocsánat a kifejezést, de lelépjen. Tehát ennek nem látom értelmét. Vannak olyan tényleg szélsőséges helyzetek, amikor tovább kell menni. És mondok egy tényleg radikális példát, hogy van olyan, amikor egy házasság tényleg tönkre megy. És ez nagyon ritka és nagyon radikális eset, hogy a feleknek muszáj tovább lépni. Mert már annyi kárt tettek egymásba, és olyan mélyen sérültek, hogy lehet, hogy muszáj tovább menni. Tehát vannak olyan radikális helyzetek, amikor ki kell mondanunk, hogy egy házasságnak vége. De ez nagyon-nagyon ritkán következik be. És addig azon az úton nagyon sokat kell küzdeni, hogy ezt valaki igazán Isten előtt jó lelkiismerettel kimondhassa, hogy lehet, hogy most nagyobb jó az lesz, ha ezt befejezzük. De én annak vagyok a híve, hogy menjünk előre az úton, és tartsunk ki a döntéseinkben, mert aki a döntéseihez nem hűséges, az eltékozolja az életét. Mondom, lehetséges, és úgy lehetséges, hogy az erkölcsös és nem erkölcstelen döntés. Tehát lehetséges úgy erkölcsös döntést hozni, az ember azt mondja, hogy lehet, hogy ezt már nem kell tovább csinálni. Még talán a papságban is. De ez nem egy egyszerű út. Tehát ez nagyon, nagyon hosszú, sok küzdelem után jöhet el, ha eljön. Mert az én bizonyosságom, hogy papnak kell lennem, hogy itt kell lennem, az nem azt jelentette, hogy főleg a kispapi évek, amik tényleg gyötrődéssel teltek, de a papi évek is, amik nem volt mindig az se felhőtlen. Sok olyan feladatom volt, ami nehéz volt, ami nem hozzám illett. Sokszor voltam fáradt. És néha kerültem a vigasztalanság, a lelki sötétség állapotába is. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy problémamentesen zajlott, hanem kitartottam a döntésem mellett. Mondok két példát talán, hogy a fiatal papokat mindig elküldik rögtön a fiatal káplának, hogy menjenek az általános iskolába tanítani. És nagyon kevés olyan fiatal papot ismerek, pedig elég sokat ismerek, akinek ez ne okozott volna komoly gondot. Mert bennünket a készület ideje alatt nem készítenek fel arra, hogy gyerekeket tanítsunk. Nem kapunk pedagógiai, didaktikai, tehát ilyen szakszerű képzést. Bennünket a papságra készítenek, a gyontatásra, a misézésre. Arra senki nem készített fel, hogy a gyerekek rosszak lesznek, hogy hangosak, hogy nem mondom, hogy nyissák ki a könyvet, és nem nyitják ki. Tehát, hogy ők rosszak, ők ilyenek. Az egy dörzsölt pedagógus, aki bemegy, és kézben tudja tartani azt az egészet. Szinte minden fiatal pap az első éveiben ettől szenved, hogy ő nem tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Ráadásul mit újabban ugye a hittan etika ugye kötelező, de nincs elég terem, és akkor kapunk valami folyosói, egyszer olyan termet kaptam, hogy nem voltak benne székek, hanem a földre kellett ülni. Hát adta magát, hogy elkezdtek párna csatázni. Na, nem ez a lényeg az, hogy ez egy nehézség volt, hogy évekig én hát próbáltam, kértem tanácsot, megalázkodtam, kértem tanácsot a kollégáktól, és próbáltam tanítani. Megcsináltuk. Nehéz volt, megcsináltuk. Vagy egy másik példa. Ezek ilyen kis földhöz ragadt példák, ezek nem drámai példák, de Ugye két évig voltam abban a, hát lehetett az a szerencsém, vagy az a, az, az áldás az életemen, hogy Erdő Péternek voltam a személyi titkára. De azért az az idő, az a két év. Az olyan intenzív munka volt, Bíboros úr munkatempója, az ő élete szegénynek olyan, hogy hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig. És mindig be vagyunk osztva, és mindig készenlétben kell lennünk. Nagyon elfáradtam. Lelkileg elfáradt. Nem is lelkileg, nem lelkileg, inkább mentálisan. Lelkileg nem, mert Bíboros úr olyan friss lelkű ember, imádságos és friss lelkű ember, hanem mentálisan elfáradtam. Tehát ezek mit, gondok. Nem úgy alakult az ember papi élet, hogy mindig minden szárnyalt. De tovább lépni, vagy kilépni, az egy döntést elhagyni, az súlyos morális felelősség. Ez nem nagyon érdemes az embernek a saját döntéseit visszavonni, mert az életünk olyan, hogy megyünk előre, és időről időre elágazásokhoz érkezünk. És az elágazásoknál döntenünk, hogy jobbra megyünk, vagy balra megyünk. És ha jobbra megyünk, akkor nem mehetünk balra, ha balra megyünk, akkor nem mehetünk jobbra. De ha nem megyünk sehova, az a legrosszabb döntés, mert akkor megreked az életünk. Ha meg előre mentünk, akkor föl kell vállalni a következményt annak, hogy nem a másik irányba mentünk. És minden döntésnek vannak következményei, minden döntés lemondásokkal is jár, és az mindig fáj is. És néha rossz döntést is hozunk, de menni kell előre. Én nem tudom, én így gondolkodom, én ebben hiszek.
És mondjuk ezekben a kicsit visszatérve a kamasz évekre, mi volt a fejében mondjuk a papokról? Milyen kép élt a fejében?
Nekem olyan kép élt a fejemben, hogy ez egy nyugodt, szemlélődő élet lesz. Tehát, hogy rengeteg idő az imádságra, rengeteg idő az olvasásra, rengeteg idő a beszélgetésre, elmélyíteni ezeket a témákat, amik Istenről szólnak. Hát ehelyett a mi életünk sokszor egy nagy kapkodás. Sokszor egy nagy kapkodás. A papi élet ma különösen nagy kapkodássá vált, mert amennyi feladat és amennyi elvárás van, ahhoz képest kevesen vagyunk. Ráadásul a tömegkommunikáció még ezt felgyorsította, hogy könnyen elérhetőek vagyunk, úgyhogy hát gyakran kell futkosni. De meg lehet csinálni, csak bölcsen kell.
Egyébként ez jó dolog, ez a mindig elérhetőnek lenni?
Szerintem nem feltétlenül. Tehát én, ha valamit, én sokszor kérem az emberektől, hogy figyelj, gondoljatok arra, hogy nekem van egy heti rendem, az a munkarendem, az nagyjából ki is tölti a hetemet. Azon túl, ha még 10 időpontot kérnek tőlem, az nem sok, sokkal többet szoktak. Ha csak 10 időpontot kérnek tőlem, az 10x1 óra, teljesen felborítja a napi rendemet. És utána egy kifacsart citromot kaptok vissza. Hogy figyeljetek ránk, hogy nem biztos, hogy mindenhol ott kell lennünk. Ez nagyon fontos, hogy a kevesebb néha több. Nagyon sérülékeny az embernek a pszichéje, tehát könnyen ki tud zökkenni, ki tud égni.
Egyébként a családból kire hasonlít?
Az édesanyám és az édesapám is, édesapám már sajnos nem él, de nagyon szelíd lelkűek, nagyon érzékenyek. És nagyapám volt még, anyai nagyapám ennyire érzékeny, és ez talán ez az a tulajdonság, ami leginkább megvan bennem, egy nagyon nagy érzékenység. Ez nem mindig jó. Édesapám, aki földmérő volt és építkezéseken dolgozott, neki ez nehéz volt, mert ő finom lelkű volt, és ez egy durva közeg. De alkotó munka volt, azért meg tudta benne találni magát. Édesanyám óvónő, ott már ez jobb. A papsághoz a legjobb. Tehát, hogy ez valahol ki van találva, hogy tehát én ugyanolyan érzékeny vagyok, mint az apám, csak az apám az építőiparban kellett, hogy ezzel küzdjön, én pedig a papságba bele tudom ezt vinni. Uh-huh. Ezt a nagyon-nagyon szenzitív, finom lelkű mind a kettőjük a szüleim, és ezt így hoztam. Hogy valószínűleg ez az érzékenység az, ami miatt én néha dolgokat túl komolyan veszek, vagy ami miatt a szemináriumban nem éreztem jól magam, mert így nem tudtam könnyen túllendülni dolgokon, hanem így gondolkodtam rajtuk, fontolgattam, csalódtam néha túlérzékenyen, tehát ez ilyen. De a papságban ez egy jó tulajdonság.
Tehát egyébként ez... a döntés után 17 éves volt, azt mondta. Környezete hogy fogadta ezt, amikor azt mondta, hogy az imádságban, hogy legyen, megpróbálom?
Nekem alapvetően jól. Tehát nekem nem volt olyan családtagom, aki... Nekem azt mondták a családtagjaim, hogy ők ezt úgy sejtették.
És a barátok?
Vagy a kortársak?
A barátaim meg, aki igazán számított, az mélyen Isten közelében élt. Vagy én arra úgy, sajnos, vagy hála Istennek, de úgy alakítottam a baráti körömet, hogy aki igazán számított, az mélyen Isten közelében élt. Tehát nem annyira volt ez meglepő. A törés az inkább ott volt, hogy én ugye mondtam, hogy Szombathely mellett éltem, Szombathelyen születtem, és Szombathely Egyházmegyés kispapnak jelentkeztem. És közben, ahogy teltek az évek, átjöttem az Esztergom Budapesti Főegyházmegyébe, és ez egy nagy törés volt. Ez az időszak, amikor úgy, hát nem nagyon tudtam, hogy merre a bizonytalanságnak az időszaka. Azt tudtam, hogy ha én a magam érzékenységével kapok 5-10 zalai falut, akkor vége. Akkor vége. És akkor így hoztam egy döntést, ami nem biztos, hogy hibátlan, nem biztos, hogy csont nélküli döntés volt. De hoztam egy döntést, egy erkölcsi döntést, hogy én akkor eljövök ide. És hát ez azóta mondjuk az én életemben ezerszer meghálálta magát, tehát hála Istennek nagyon hálás közösségeim voltak, akik meggyógyítottak, vagy sok mindenből meggyógyítottak, ami bennem megsérült. Aztán lehetne ezen gondolkodni, hogy mi lett volna, ha mi lett volna az erkölcsileg helyes. A törés inkább itt van bennem. Tehát ezek az évek azért meggyötörtek a kispap évek engem.
Gájer László atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárával Keresztes Szilvia beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.